Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Sajnos azzal kell kezdenem, hogy még mindig nem sikerült kiötlenünk, hogy mi lesz az e-havi Rap City-s ajándék, úgyhogy még megint keddig kell várnotok, úgyhogy bocsánat, hogy egy hétig csúszik a dolog, de azért még benne vagyunk a szeptemberbe, úgyhogy nagyon azért nem csúszunk ki belőle, tehát patreonjainknak mondom, hogy kedden sorsolunk, vagy szerdán, nem tudom pontosan, hogy az az adás ez mikor megy le, de a kedszerdai hét elejé adásról van szó. És ma pedig, ahogy ígértük, igazából Zoli és én ilyen közös koordinálással eljutottunk ilyen mindenféle betondzsungeleken át, olyan irodákban jártunk már, érted, ahol sem nem is gondoltuk volna, hogy valaha be tudunk menni, és az egyik ilyen titkos ajtó mögött még volt egy ilyen páncélszekrény, amiből egy újabb ilyen escape room nyílt, és ott megtaláltuk Pándi Gergőt, és szerencsére ki tudtuk hívni a fényre, és végre podcasttel velünk, úgyhogy köszönhetjük régi nagy kedvenc vendégünket, aki mostanában elképesztően elfoglalt volt az életével. Pándi Gergő, szia!
Sziasztok, én is örülök, hogy újra itt lehetek. Pont tegnap gondolkodtam, hogy szerintem lassan egy éve nem voltam podcast vendég, pedig hát előtte elég sokat vendégeskedtem nálatok, úgyhogy remélem hozzá tudok tenni a podcasthez. Azt is bevallom, hogy nem teljes erőbedobással követtem az utóbbi pár hónapban, mármint akár a free agent szezon előtt, akár a közben az NBA-t, de azért úgy próbáltam magam update-elni. Vagy update-elni, az újraindítani, vagy upgrade-elni, nem mindegy, fejleszteni.
Gergő rögtön egy olyan nyitott, amit az év végében is hallhattok majd.
Így van.
El is vágtuk, jó. De akkor lehet, hogy így vágni se kell. Én is örülök neki, hogy itt vagy. Gergő, nagyon élvezem a közös adásainkat, és hát ahogy mondtad, nagyon régen volt, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk a Lakers perspektívádra, ami hát valószínűleg azért pozitív lesz. Meglepne, hogyha nem az lenne. A milyen kicsit árnyaltabb lesz, de erre hamarosan akkor átérünk, nem akarom elvenni Gábor előssé a szót meg a kenyerét, bár ebből a szempontból a kenyerünk ugye közös itt.
Ez kétségtelen, viszont én azt javaslom, hogy kezdjünk a Cleveland-del, mert viszonylag frissebb ugye a Markkanen dolog, és arról ugyan mi beszéltünk, de összességében ott kell kezdenünk, hogy Evan Mobley-t választotta ki a Cleveland Cavaliers a drafton, és ez már önmagában ugye egy olyan választás, amit lehetett igazolni a draft előtt, meg azt mondta az ember, hogy igen, Mobley van ilyen tehetséges, de azért jól lehetett látni azt is, és ezt Mészáros Peti is elmondta nekünk, hogy Ivan Mobley-nak bizony, vagyis mondjam, csak lesznek problémái az elején, főleg azért, mert a lábai, az alsó teste nagyon vékony, nagyon gyenge, gyakorlatilag azt látható volt, hogy már az egyetemen is odébb rakták egy-egy lepattanónál, és hát valljuk be, hogy a Summer League is megmutatta, hogy milyen jellegű problémái lehetnek. Ugyanakkor például eldobálta a hármast, egészen mobilisnak tűnt, vannak azért a palán közelében értelmezhető mozdulatai, szóval eléggé hosszú távú projektnek tűnik ez a történet, és nyilván párhuzamosan kell beszélnünk azzal, hogy 4 évre 100 millióért meghosszabbítottátok Jared Allent, és így választottátok ki Mobley-t, mert így azért még érdekesebb ez a sztori. Gergő, te hogy álltál-e ez a választáshoz?
Alapvetően nekem nem volt vele bajom, amennyit olvastam Mobley-ról, az alapján egy védhető pick, azt igen hallottam, hogy projekt játékost, de igazából Cleveland nem siet sehova. Ugye a tavalyi draftolt Okoro sem még idén fogja megváltani a világot. Garland is még csak fejlődget, a többiek meg Jared Allen kivételével azért nem feltétlen lesznek akár egy jó bajnok csapatnak is a sarokkövei. Úgyhogy nem volt ezzel bajom. Hát a Summer League az mondjuk eléggé gyenge volt, azért azt valljuk be, hogy azért ennél többet vár szerintem valaki egy 1/3-astól. Ugye ez nagyon jól mondta Gábor, hogy eldobálta a triplákat, mert megnéztem, 11%-kal dobta őket, tehát azért azt nem kell várni tőle, hogy ez a modern, jól triplázó, magas játékos lesz belőle. Amivel ugye az a baj, hogy amit mondott is Gábor, hogy Jared Allent ugye meghosszabbította a Cavs, szerintem amúgy ez egy teljesen korrekt és jó szerződés, csak hát ők ketten nem félnek meg, mert egyikőjük se tud dobni, ugye Okoro se tud dobni, tehát így a három mondjuk úgy, hogy ilyen értékesebb játékos se tud dobni, és ezért ők ketten együtt nem tudnak egy fent lenni, szóval tehát ők egymást fogják cserélni. Na most akkor innentől kezdve lesz az, hogy akkor valamelyiküket majd úgyis ugye trédelni kell, azt pedig majd az idő eldöntő, hogy melyiküket, de hogyha például valamelyikükkel Kevin Love-ot el lehet vinni, mondjuk például Jared Allen-nel leginkább, mert azért egy 1x3-as nem fognak ilyen hamar elvinni, akkor lehet, hogy megéri ez is. Uh-huh. Nem tudom, de ez az elsődleges célja szerintem a Clevelandnek jelenleg, hogy Love-ot elmozdítani a csapattól.
Én Zoli véleményére itt kíváncsi leszek, mert nálam kevés nagyobb Jared Allen rajongó van, de ahogy akkor is mondtam, szerintem ez nagy túlzás volt ez a szerződés. A problémám vele kettő, egy, hogy Jared Allennek senki nem kínált volna ennyit. Szinte teljesen kizárt. A Cleveland pedig szinte ahogy megnyílt a piac, rögtön már is, vagy ahogy a lehetőség megvolt, rögtön már is hosszabbított vele. Ez egy évi 18-20 milliót érő játékos akkor, hogyha még tovább fejlődik. Ez még csak az egyik probléma, a másik pedig az, hogy így, hogy ott van Mobley, és mondhatjuk azt, hogy Jared Allen gyakorlatilag egy két lábon járó trade asset, olyan szempontból, hogy ha valakinek szüksége van egy centerre, akkor Jared Allen eladó lesz már fél év múlva. Tehát lehet, hogy ez az elképzelés, de ott már megint csak ki az, aki úgy szeretne cserélni egy centerért, aki nem tud triplázni, és egyébként minden másban jó, de semmiben nem elit, főleg ugye passzolás terén is most mutatott előrelépés, de azért itt még neki bőven vannak hiányosságai is. Szóval egy ilyen centert ki akar majd elhozni, úgyhogy 25 milliót keres évente. Szóval én nekem az a bajom, hogy szerintem ez nem egy jó szerződés, és tényleg mondom ezt úgy, hogy én hatalmas Jared Allen rajongó vagyok.
Nehéz ezt a szerződést teljes mértékben megvédeni. Az elvet azt meg lehet védeni. Ugye a Cavs-ről beszélünk, akiknek jó esélye, nulla esélye van bármilyen komoly free agentet ugye odavinni, ha csak nem ott született, ugye, vagy nem messze tőlük. És már nem volt egyébként történelme is a csapattal, mert szerintem ugye LeBron sem ment volna egyébként vissza, hogyha nem ők draftolják le annó, illetve nem ment volna oda egyáltalán. Az az igazság, hogy nem értem jelen pillanatban ezt a rotációt, kicsit nekem túl sok. Nyilván Kevin Love szerepe nagyon érdekes, ugye, aki nem kér egyelőre a kivásárlásból, és papíron nem lehet, lenne, nem ígérkezik rossz mentornak, és tud esetleg Mobley-nek mindenképpen nagyon sokat tud tanítani, de egyébként Lauri Markkanennek is, aki, ugye a Finn, Mobley-nak is tud egyébként tanítani, tehát Markkanen erre kicsit visszatér, ugye már őt is említettétek, azt már azért bebizonyította a Finn az NBA-ben, hogy támadásban azért nagyon jó és hatékony tud lenni. És biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan tanácsai, amelyek Mobley számára értékkel bírnak. Más kérdés persze, hogy ugye tudjuk, hogy védekezésben gyakorlatilag nem tudott igazán előrelépni, és hát nem is tudta szerintem az igazi potenciálnak olyan 70%-át se egyelőre beteljesíteni, inkább ilyen 55-60% környékén lehet, így hasraütésre, és ez egy érdekes kontraszt lesz abból a szempontból, hogy Mobley-t ugye fejleszteni kéne. Ha esetleg sikerül egyébként Laurit is kicsit megindítani, az nem biztos, hogy rossz lesz, és nyilván a Cavs azért itt eszetekben is gondolkodik, és lehet még szerintem Markkanenből eszet, Mobleyból pedig nyilvánvalóan egy úgynevezett ilyen future cornerstone-t akarnak csinálni, ami meglátjuk, hogy sikerül vagy sem.
A jövő sarokköve, ezt akár így tükörbe is.
Egyébként tolni. A sarokköve az még egész jó szó, úgyhogy igen, ezt nem ártana megtanulni magyarul is. Mindenképpen túlfizetés az ellenszerződés, tehát ez nem kérdés. Mennyi volt végül évente?
25-et mondtam, de 20 hülye vagyok, úgyhogy annyiban módosítsuk ezt az egészet, 17, igen, hogy azt talán elérheti majd szintre, tehát 5 év, és 5 éven keresztül flat, vagyis folyamatosan 20 milliót keres.
Igen, én egyébként valamiért 17-re emlékeztem, de akkor igen, ez flat 20. Azért az sok. Lehet, hogy pont amit mondtál, ez a 10, igen, te is említetted a 10-et, meg egyébként én olvastam is 10-et, szóval az reálisabb lenne, és az tényleg közelebb állna ahhoz, de még mindig egy nagyon picit overpay.
Igen. Még ehhez csak annyit hajt tennék hozzá érdekességképpen, hogyha az ember kiszámolja azt, hogy Lauri Markkanen, Kevin Love és Jared Allen 57 milliót keres idén a magas posztokon, úgy, hogy ledraftoltad ezt a bizonyos sarokkövet ugyanezekre a posztokra, akkor azért vakarja a fejét, mert ahogy te is említetted, Zoli, Markkanent is játszatni kell, még akkor is, ha csak akár jövőbeli eszetként tekintesz rá. Kevin Love-ot muszáj lesz játszatni, hogyha akár egy szar dealben is, tehát hogy nem kapsz érte semmi érdemlegeset, de oda akarod adni, mert így mínuszos az értéke. Jared Allent játszatnod kell, most hosszabbítottad meg, és Evan Mobley-t is játszatnod kell, tehát még csak az az opció sincs itt meg, hogy ne két magas aláki alapból, és hogy ezeket a játékosokat így ne próbáld meg minél jobban elosztani. ami szerintem, tehát ez tragikus Mobley szempontjából, vagy nem túl jó Mobley szempontjából, na, talán engem ez aggaszt úgy igazán.
Egyetértek, igen, nehéz ezzel vitatkozni, gondolom Geri is egyetért, ugye ez overpay, nehéz ezt másként beállítani.
Én azért mondtam azt, hogy korrekt szerződés, és ezt igazából én így is gondolom, amit ugye most ti is mondtatok, hogy ilyen 18 millió környékét azt úgy nagyjából reálisan megérhet. Ugye nyilván ehhez képest felette van, tehát nem mondom azt, hogy egy jó szerződés, viszont ami jó benne, amit most Gábor is mondott, hogy azért ez egy 5 évig flat szerződés, és az emelkedő cap mellett, például már a harmadik évben az egy, hogyha még kicsit fejlődik is, akkor mondjuk már máshogy fog kinézni, hogy akkoriban a 20 millió mennyit fog érni, és addigra lesz az, hogy Mobley be fog annyira érni, hogy ellent valószínűleg, vagyis hát remélhetőleg beírik annyira Mobley, hogy ellent el kelljen mozdítani, és akkor az már egy nagyon jó szerződés is lehet az akkori fizetésekhez képest.
Adom egyébként, tehát nyilván így gondolkozott azért a Cavs is, mert maga volt az a választásuk, hogy esetleg elengedik Jarrett Allen, csak én azt nem látom, hogy ki az, aki ilyen összegekkel bement volna ezen a piacon Jarrett Allenért. Lehet egyébként, hogy lett volna ilyen csapat, tehát nem vagyunk ebben teljesen biztosak, nem lehetünk, nem hallottunk mondjuk semmi ilyesmit, és hát több szakíró és podcaster is pont ezt hát sajnálta, vagy ezen bosszankodott, hogy hova ez a hatalmas összeg rögtön az első lehetséges napon. Na mindegy.
Még egy vicces mellékzöngét, ha szúrjak ide be, ugye ha Ellen line-upját rakják ki, amit ugye a StatMuse oldal dobott be először, és a chaten is megvillantotta valaki, ugye a irányítóként Taco Fall, dobóhátvéd Lauri Markkanen, kis csatár Kevin Love, erőcsatár Evan Mobley, és ő ugye centerbe Jarrett Allen. Szerinte ez a line-up 82-0-ra hozná az alapszakaszt. Nem tudom, hogy megmerik-e próbálni Clevelandben.
Azért ezt megnézném. Hát itt lehet, hogy lesz ilyen giant ball amúgy, nem is kevés, ugyanis a Cavs elvileg ugye idén már nem tankolni akar, hanem jó lenni, vagy jobb lenni, győztes kultúrát képíteni, nyerni. Ehhez képest, hát igazából hármasa még mindig nincs ennek a csapatnak. Most
good luck with that.
Igen. Tehát például van egy poszt, amit egyáltalán nem foltoztak be, és akkor mondhatjuk, hogy de hát van, hát Okoro és Osman. Ja, Okoro egyelőre nem tud dobni, Osman pedig mínuszos a pályán gyakorlatilag mindkét oldalon. Úgyhogy ezzel akar most jobb lenni, meg nyerni a Cavs, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy tavaly is láttuk a Garland, Sexton, ugye Sexland hát dinamikát, és bár mind a két játékos fejlődött, de egyelőre én szerintem a legelvakultabb Cleveland Drucker sem, de Gergőre majd mindjárt ránézünk ez ügyben, gondolja azt, hogy a jövőben egy bajnok esélyes, vagy egyetem playoff hazai pálya esélyes csapatnak, ők lesznek az egyes és kettes poszton játszó játékosai. Nyilván már sokszor elmondtuk a podcastben, hogy egyik sem tud védekezni, playmakinggel is van bajuk, ahhoz képest, hogy mennyi szerepük van, és nyilván Garlandba kell nagyon bíznotok, Gergő, hogy ő tovább tud fejlődni, mert azért a második éve sokkal szebben mutatott, mint az első.
Hát így együtt biztosan nem. Külön-külön azért benne lehetnek egy jó playoff csapatban, főleg Garland azért, bár azt mondtad, hogy Gábor, hogy a playmaking nem erőségük, nekem ez a 6 asszisztos szezonja, úgyhogy azért Sexton erőteljesen szereti a labdát dédelgetni, nekem ez már azért meggyőző volt.
Igen, ez jogos.
Tehát igen, Garlandban én bízok, Sextonban nem annyira, Sexton én leginkább, ugyanúgy, ahogy már mondtam, én a Love cserébe látom bele, hogy talán vele, meg még mondjuk valakivel együtt lávon túl tud adni a Cavs, hogyha a kivásárlás nem akar összejönni, de Okoróban még bízni kell, tehát azért őt szerintem azért is nem kell elengedni, mert ugye azért a tavalyi rookie-knak meg kell adni azt a kis csillagot, hogy nekik ugye semmi off-seasonjük nem volt. Az idei volt gyakorlatilag mindegyiknek az első teljes off-seasonjük, úgyhogy Okorót azért én még annyira nem mondanám, hogy belőle akár már idén nem lesz egy értelmesebb, egy használhatóbb NBA játékos. Viszont ugye azt azért nyilván ki kell emelni, és nem is tudom, hogy eddig hogy nem mondtam, hogy azért az MVP-t elcserélni egy Markkanenre, tehát hogy azért az nem feltétlen egy megbocsátható lépés szerintem egy franchise-nak.
Cserébe Zoli egyik kedvenc játékosa érkezett, ha már Larry Nance távozott. Ricky Rubio, úgy látszik most a szarban vagyunk, vesztes kultúrát építettünk ki, le kell igazolni valakit, aki majd győztes kultúrát csinál itt, csapatoknak a kedvence, mert hogy ugye gyakorlatilag a Minnesotában ugyanez megtörtént, és most valahogy itt kellene átadni a tudást, Ricky Rubio érkezett, Zoli, van-e még bármi reményed abba, hogy Rubio érdemben tud segíteni egy csapatnak? No, azért még nem tartunk ott, hogy csak mentorként, tehát itt nyilván azért, ha védekezésben már nem is, de támadás szervezésben még mindenképpen Rikitől csak várhatunk valamit.
De keresztapa egyik jelenete jut eszembe erről a szituációról, amikor ugye a Don azt mondja, hogy look how they massacred my boy, amikor kinyírták ugye szegény fiát, úgyhogy nehéz erre mást mondani, ki csinálták Rikit. Nem hiszem, hogy ebben a csapatban, ilyen csapattársak mellett, hogy a backcourtban bármi olyat tud őt csinálni, aminek lesz úgymond értelme. De nyilván most az ő szemszögéből nézem, tehát én egy jobb csapatban, más típusú csapatban szeretném őt látni. Egyébként, ha, és hát ugye tudjuk, hogy ő azért egy profi mentalitású játékos, abszolút sokat tudna tanítani Garlandnak és Sextonnak, akik meggyőződésem, hogy le se fogják szarni, amit ő mond, és egyáltalán nem fogja érdekelni őket.
Gergő, szerinted Rubio oktathatja a két fiatalt, illetve lesz eleget a pályán? Hárman csak nem lesznek együtt a pályán, ugye? Erősíts meg.
Meglepődnék, hogyha együtt fent lennének. Nem hiszem, hogy sokat lesz egyébként. Tehát, hogy ahhoz képest amennyit mondjuk fent kéne lennie, meg hogy ahhoz képest, hogy abban sem vagyok biztos, hogy ő feltétlen rosszabb játékos, mint a másik kettő, mert akár játékszervezés ügyileg, akár védekezésben én azért lehet, hogy Sextonnál még mindig jobbnak mondanám, bármennyire is azért Rubio kezd kopni, még akkor is, hogyha láttuk megint az olimpián, hogy azért amikor európai szabályok szerint játszik, vagyis FIBA szabályok szerint, akkor még mindig a világ egyik legjobb játékosa, de ezt már szerintem nem nagyon lehet elhinni, hogy ez az NBA-be egyszer át fog jönni. De igen, szerintem nem lesz neki elég helye, és én azért meglepődnék azon is, hogyha ő az év végén még a Cleveland játékosa lenne. Ennek ellenére azért bízom benne, hogy átad valamit a fiataloknak, és azt is, hogy valami értelmesre fel tudja úgy használni a Cleveland, hogy mivel jövőképben nem illik bele, ezért akár megint csak azt tudom mondani, hogy őt is trade assetként lehetne valahogy egy ilyen hátsó első körösért talán előni a szezon közben egy bajnok aspiránshoz, illetve még azt akartam elmondani, ez csak azért, mert nekem így teljesen leesett az álom erről, hogy ugye tavaly év vége nekem annyira kimaradt, hogy én nekem az, nem tudom, hogy Anderson Varejo hogy került elő tavaly a Clevelandbe? Tehát, hogy így, ezt csak így meg akartam kérdezni, hogy ő így hogy lett NBA játékos egyik pillanatról a másikra.
Én úgy tudom, ez csak ilyen respect kimutatás volt már a Cleveland részéről.
Igen, csak így nagyon meglepődtem, mikor így, ez nekem így, ez már kimaradt az a része a szezonnak. Úgyhogy ahhoz képest, hogy tavaly Varezsók játszottak, azért én remélem, hogy ez a csapat idén már kompetensebb lesz, mint ahogy például évelején amúgy az volt. Tehát azért emlékszem én arra, amikor a Brooklyn Netset az összeállás után kétszer, talán egymás után kétszer sikerült meglepni, csak hát alig egy hónapig tartott ez az egész. Bízom benne, hogy idén több ideig fog tartani, nem feltétlenül a Brooklynt kell megverni, de hogy azért pariban legyenek a csapatokkal. Illetve még akiről akartam pár szót szólni, az ugye Dotson, akit ha jól tudom, ti is kedveltek, és aki valami egészen pocsék szezont hozott tavaly, pedig amikor New Yorkból megszerezte a Cleveland, akkor én úgy gondoltam, hogy ez egy elég szép halászás volt. Én azért várom, hogy az idei szezonban tudjon például triplát dobni, ami a New Yorkban az erőssége volt, ehhez képest tavaly valami egészen pocsik, olyan 20% környékén dobta őket.
Ó, őt én is kedvelem, egyébként J.R. Smithnek még mindig van a fizetéséből nálatok, ezt nem tudom, tudtad-e, ez ilyen szintén érdekesség. De szóval, hogyha értékelni kell egy off-season-t, akkor valahogy mégiscsak az alapján értékel az ember, hogy a csapat de facto mit szeretne, mit akar, mit kommunikál. Mert hát ahhoz képest tudod megnézni, hogy sikerültek ezek, de lehet itt arról van szó, hogy a Cleveland még simán azt mondja, hogy igen, tudjuk, hogy rosszak leszünk, de teljesen mást kommunikálunk. Tehát ezt el tudom képzelni. Ugye G.B. Bickerstaff edző a liga egyik legrosszabbja, ez Zolival közösen gondoljuk így. Úgyhogy nagyon sok ilyen pozitívumot nem tudok így felsorolni. Két magassal lesznek folyamatosan fenn a pályán, akiből garantáltan legalább egy nem tud majd védekezni. A hátvédpár sem tud majd védekezni. Te jó ég, most gondolok bele abba, hogy hanyadik lesz ez a csapat védekezésben. És igen, tehát nehéz bármi pozitívat mondani erről az off-seasonről, ha csak nem azt, hogy végeredményben én tulajdonképpen a Detroitot jobbnak tartom ennél a csapatnál, nem feltétlenül talentben, de összességében, feedben, és ezért azt gondolom, hogy keleten a második legrosszabb lesz majd a Cleveland Cavaliers, mert ez a keret egyelőre abszolút nem illik össze, nincs igazán hármas, nincs shooting, de cserébe védekezés sincs, tehát de sokáig tudnám sorolni, hogy milyen problémáim vannak azzal, hogy ők esetleg jók akarnának lenni, meg megpróbálnak megkóstolni a playoffot. Jelenleg így várom őket, és szerintem ez egy 25-27, maximum 30 győzelmes csapat. Zoli?
Mindenképpen ugye diszfunkcionálisak, vagy legalábbis azt várjuk, hogy azok legyenek. Van némi esély nyilván az Inside Growth-ra, van egy rakás fiatal játékosuk, de mindegyikben lehetne találni ugye valami hibát, és nem is kéne olyan nagyon sokáig keresnünk. Mobley azért természetesen sokkal-sokkal ígéretesebb, mint bárki, akit szerintem hát Kyrie Irving óta draftoltak. Azt várom mindenképpen, hogy ő egy igazi difference maker lesz, de nem idén természetesen, tehát neki kell majd azért 2-3 év. Egyébként nem állnak rosszabbul a szempontból, én azt gondolom, hogy tudják már azt, hogy milyen játékos Sexton. Engem meglepne, hogyha minden áron ki akarnak tömni, és az említett sarok kövek mellé őt is behelyeznék. Ha igen, akkor az azt jelenteni, hogy ő nagyon-nagyon sokat lépett előre idén védekezésben és mint playmaker, de ezt azért nem látom magam előtt. Én Garlandot mindig is jobban kedveltem, statok ide vagy oda, benne sokkal inkább látok úgynevezett ilyen future potenciált a Cavs szempontjából, és hát tőle is azért valamilyen szinten előrelépést várok, de egyik sem olyan játékos még, és nagy valószínűséggel szerintem soha nem is lesz olyan, de most biztosan nem, akik mondjuk ilyen 35-38 győzelemre tudnák vezetni idén ezt a Cavs-t. Biztos vagyok benne, hogy 30 győzelem alatt maradnak, hogy pontosan milyen számmal végeznek, az talán nem is annyira fontos.
Azért az, hogy mondjuk ez egy bottom 5 defense, azt így jó előre megkockáztathatjuk, nem?
Hát nagyon-nagyon valószínű, ha csak nem lép tényleg mindenki egyszerre fölfelé egy 2-3-at. De egyébként még azt is nehezen tudom elképzelni, mert tényleg itt ellenelni sokoron kívül senki nem tud, az égvilágon senki nem tud védekezni. Azok közül, akik rotációban lesznek, tehát nagyon nagy változásoknak kéne történni ebben a szempontból. Érdekes ez a roster egyébként, tehát hogyha Cavs Drucker lennék, biztos, hogy meg tudnám győzni magamat arról, hogy miért van ebbe a garnitúrában nagyon nagy potenciál, de itt semlegesebb szurkolóként, aki úgy tényleg szerintem objektíven tudom nézni ezt a keretet, kell még egyszerűen egy olyan játékos, aki köré mindenki úgymond be tud rendeződni, és hát nekik is az kellene, hogy legyen a cél, hogy erre az egyébként erős draftra nagyon-nagyon rámennek, még akkor is, hogyha az első két helyen egyébként magas ember jöhet majd jó eséllyel.
Uh-huh. Gergő, te hogy látod most a csapat esélyeit reálisan, vagy mennyire számolsz például cserével? Most a Simmons cserét azt kérlek ne említsd, mert az lesz a bónusz kérdésem. A szezon közbeni cserékre gondolok.
Kisebb nagyobb cserékre várok. Én azt azért már tavaly is vártam, lehet, hogy ez nem is kisebb csere, hogy a Sexton Garland duót megbontják. Én azt idén nagyon várom, tehát szerintem elég volt ez a két év ahhoz, hogy bebizonyítsák, hogy ők ketten együtt egy komolyan vehető csapatot nem fognak tudni elvinni, mert se támadásból nem illenek össze védekezésben, meg közben összeillenek, nem mindketten szarok, de nem így kellene összeilleni egy NBA csapat backcourtjának. Én szerintem, és inkább lehet, hogy bízom benne, de hogy megbontják ezt a duót, és ez pedig azért meglepődnék, hogyha nem azzal történne, hogy Sextont cserélik, és hát azért ő nem feltétlenül annyira rossz játékos, sokszor lemondható róla nyilván, hogy egy MT stats guy, de azért őt értetlenül még lehet is valamilyen értelmesebb csomagot kapni, esetleg, hogyha mondjuk a Cavs is még belefűz pár játékost, hogy ugye pénzügyileg is meglegyen, de ennyi. Hát ugye Lavot, amit már nem először mondok el, mert egyébként nem is értem, hogy neki miért jó, tehát ez a, mint a Gareth Bale volt a Real Madridnál az utóbbi években, hogy ez a ő se érti, hogy mit csinál itt, tehát hogy nem tudom, hogy őt hogy fogja a Cleveland kitenni, de szerintem mindenki jól járna. És lehet, hogy azt mondom, hogy Love járna a legjobban, mert igazából a Cleveland, mivel nem akar nyerni neki majdnem, hogy mindegy. De Love volt, nem értem, hogy ő neki ez így miért jó.
Na jó, akkor bedobom. Tehát mi van akkor, hogyha erre ráborint a Philadelphia, hogy ti odaadjátok Ben Simmonsért, Colin Sextont, Isaac Okorót, Kevin Love-ot és egy 2023-as unprotected first picket, amivel ők majd tovább cserélik Love-ot nyilván. Szóval, hogy ezt elfogadnád-e?
Bármit elfogadnék. Tehát, hogy így a Cleveland csoportban volt erről egy megjegyzésem, hogy nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy tud olyan csomagot adni a Cleveland, ami nem éri meg Clevelandnek Simmonsért, mert oké, Simmonsnak most rossz a reputációja, valóban eléggé szar volt az Atlanta Hawks elleni rájátszásban, de azért azt ne felejtjük el, hogy ő egy olyan védő és egy olyan játékszervező emellett, amilyet tehát a Clevelandben egyik sincs meg ebből, igen. De hogy azért így összességében elmondhatjuk, hogy ha csak ezt a két skillt nézzük, akkor a ligában is top és elit. Az nyilván az egy nagy hátrány, hogy dobás és a fejben sincs rendben, nem is feltétlen várható, hogy ez meg fog történni, de azért továbbra is egy All-Star, All-NBA játékosról beszélünk, és nem vagyok benne biztos, hogy a Clevelandben összesen, hogy egyáltalán van olyan játékos, akiből valaha lesz most All-Star vagy All-NBA, ugye nyilván azt nem nézve, hogy Love már volt, de hogy
jelenleg persze.
Nem tud annyit adni a Cleveland, ami után azt fogjuk mondani, hogy hú, a Cleveland szívta meg.
Hát lehet, hogy a Clevelandnek jelenleg nincsen olyan kezdője, aki a posztján a legjobb 20-ban benne van. Talán Sexton, mert a kettes poszt az nem túl erős, de meg Jarrett ellen karcolgathatja ezt. Tehát azért innen érdemes ezt tényleg nézni, Zoli. Te is gondolom azonnal elfogadnád a Cleveland helyébe, tehát odaadnád akár a 23-as véletlen elsőkörösödet is, Okorót, Lavot és Sextont.
Értékben azt gondolom, hogy reális. Még a jelenleg kicsit nyilván megtépázott hírnevű Ben Simmonsért is ez a csomag. Viszont minden, amit tudunk Ben Simmonsról, azt mondatja számomra, hogy nem érdemes érte cserélni, ha te vagy a Cleveland Cavaliers. Nem tudom elképzelni Simmonsról azt, hogy jól érezni magát Clevelandben, nem tudom elképzelni azt, hogy nem dobbantan az első adandó lehetőségnél, és azt sem tudom elképzelni, hogy előtte akár 100%-kal pörögne, és tényleg meghalna pályán a franchise-ért. A Cleveland Cavaliersnek szerintem nagyon nehéz nyugodt szívvel cserélni majd a jövőben bármilyen sztárját, akkor is, ha meg lesznek az eszettek, de különösen ideges lennék egy Ben Simmonsért történő csere végrehajtásánál, mert egyszerűen nem látnám garantáltnak azt, hogy én egy profi játékos kapok vissza, abból a szempontból értem ezt, hogy az én csapatomban, az én városomban is profi módon teszi majd a dolgát. Én ezt nem tudom elképzelni Ben Simmonsnál. Minden, amit olvasunk róla, és egyébként saját maga is mondta, ő Los Angeles-ben szeretne lenni, ő szupersztárnak gondolja magát, MVP-nek, teljes mértékben, tévedésben él ez a srác. Nagyon-nagyon túlértékeli saját magát, és nem hiszem, hogy valaha be tudja teljesíteni az egyébként hihetetlen potenciált, ami benne rejlik.
Most gyorsan megnézem a szerződését, mert arra vagyok kíváncsi, hogy bármit diktálhat-e itt ezek után, de szinte biztos vagyok benne, hogy nem. Így a Los Angeles-i csapatok be vannak telve, úgyhogy ezt nem is érdemes néznie, de én azt gondolom, hogy a Philadelphia viszont oda cseréli, ahova akarja. Igen, mert hogy Ben Simmonsnak még 2024-25-ben is szerződése van, úgyhogy ha valamiért, akkor ezért mindenképpen Cleveland megkockáztathatja, hiszen ennek a játékosnak most jelen pillanatban semmilyen szava nincs azzal kapcsolatban, hogy hova cserélik. Ez egyébként ennek ellenére is megértem a félelmedet, Zoli, teljesen. Viszont most menjünk át a Los Angeles Lakersre, amelyik a tavalyi, nem tudom, hogy fiaskónak lehet-e nevezni, mert egyértelműen sérülések és szerencsétlenség is kellett ahhoz, hogy kiessenek, de ugyanakkor az is látszott, hogy nem olyan egyértelmű esélyese a Lakers a bajnoki címnek, mint azt esetleg gondolták, szóval a tavalyi rosterben való talán csalódottság miatt Pelinka vagy James vagy közösen leülhettek beszélgetni, teljes mértékben ezt az egész keretet átszabták, és minden kezdődött a Zoli és általam már szételemzett, úgyhogy Gergő, a te véleményeddel kezdjük tényleg, sőt, azzal is fejezzük be Westbrook cserével, tehát mégis hogy tudod elképzelni azt, hogy Westbrookkal ez működni tud, úgy, hogy közben elveszítettétek gyakorlatilag minden jó védőtöket Anthony Davisen kívül?
Hát ugye kezdjük ott, hogy én mennyire, ugye ez a draft napja, nagyon örültem, mikor Twitteren jött az értesítés, hogy ugye a Buddy Hield-es csere mennyire közel áll. Éreztem, hogy ő azért egy olyan hiányzó darab, ami nagyon sokat segített azon a Lakersen, aminek én úgy gondoltam akkor, és úgy gondolom most is, hogy az égvilágon semmi oka nem volt arra, hogy ennyire áthúzza a keretét. Tehát, hogy elsőre én azt nem értettem, hogy Pelinka most miért csinál ilyen pánikmúvokat, mint a Westbrook trade. Aztán ugye megtudtuk, hogy igazából ehhez Pelinkának körülbelül annyi köze volt, hogy James és AD azt mondta, hogy Pelinka hozd el, de hogy ugye nekem a tavalyi szezonnál tényleg, tehát, hogy ha csak azt nézzük, hogy amikor ugye nagyon sok volt a sérülés, ezt ugye mindenki tudja, de amikor voltak LeBronék, akkor az továbbra is egy 75%-os csapat volt alapszakaszban, és a későbbi döntős, a Phoenix Suns, ugye a negyedik meccsen úgy kezdődte az a negyedik meccs, hogy amikor 2-1-re vezetett a Lakers, hogy szerintem azért nagyon kevesen fogadtak volna a Suns-ra. És ez a Suns később döntős volt, sőt 2-0-ra ment a döntőben, tehát hogy a AD nem sérül meg ott Suns ellen, akkor valószínűleg a Lakers, nem azt mondom, hogy teljesen egyértelműen, de megint ott lett volna a főcsoport döntő közelében, akár nyerhetett volna is. Tehát, hogy nekem nagyon furcsa volt, hogy ezek után teljesen beborítjuk az egész csapatot, és akkor konkrétan a Westbrook trade-ről való véleményem az, amikor először olvastam, akkor nagyon-nagyon nem tetszett, nem értettem, hogy ez itt hogy lesz meg fitügyileg, hogy fog itt bármilyen támadás zajlani, gyakorlatilag három ember van, aki három tök jó játékos, de nem együtt. Közben azt azért hozzátenném, és ezt most is így gondolom, hogyha egy légüres térben nézzük ezt a cserét, akkor ez nem egy rossz csere, csak a Lakersben nem feltétlen Westbrookot hozod el, de nyilván egy Kuzma, KCP, Pink és Montrezl Harrell, ez a négy, amit ugye adott a Lakers, tehát hogy ennyit azért bőven él még az a Westbrook is, aki azért már kezd megkopni, de azért például a tavalyi szezonja az egy baromi jó szezon volt, az amit évvégén hozott, azok nem csak az üres tripla-duplák voltak, hanem azzal tényleg a Washington Bill-el együtt nagyon, nagyon repítette, amikor ugye felépült, mert évelején ugye sérült volt Westbrook. Aztán utána ez az öreg válogatott, amit összehoztak, hát... Tehát vannak fenntartásaim vele szemben.
Csak így soroljuk fel a neveket akkor, és itt majd ott át is dobnám kicsit Zolinak, aztán majd te is beszélj róluk, de ugye két fiatal sikerült hozni, amit mi üdvözöltünk is, Kendrick Nant és Malik Monkot, az más kérdés, hogy elég hasonló típusú játékosok, és lehet, hogy egyik sem igazán lesz a rotációban, mondjuk playoffban. Trevor Ariza van még itt most, Dwight Howard, Carmelo Anthony, Kent Bazemore, Rajon Rondo, Wayne Ellington és Marc Gasol. Egészen elképesztő, tehát itt az átlag életkora felsoroltaknál szerintem 35 környéke lehet. Ugye... akárhogy számolok, igen, ez lehet, hogy még finom voltam, és őszintén szóval én azt látom, hogy ezek a játékosok nyilván már sokkal kevésbé érnek annyit, mint amennyit a nevük, tehát ez teljesen egyértelmű. Ezek a játékosok egyébként, hogyha a skillsetet nézzük, akkor időnként bebeilleszthetők James és Westbrook és Anthony Davis közé mellé, csak sose úgy, hogy ez mindkét irányba működjön. Tehát most valahogy ezt a two-way dominanciáját, vagy nem is dominanciáját, de legalább jó two-way csapat volt a Lakers, valahogy én ezt féltem leginkább, mert most ha beraksz egy Ellingtont, akkor lesz egy kis shooting, de nem lesz védekezés. Ha beraksz egy Rondót, akkor nem is tudom már, mi lesz. Kent Bazemore, nem tudjuk, mit tud hozzárakni. Carmelo Anthony szintén csak támadásba használható. Dwight Howard talán még pályára léphet playoffban. Szóval, hogy ezekkel a nevekkel nekem mindaz a problémám, hogy ebből hogy lesz playoff rotáció, és mint ahogy Zolival korábban ezt említettük, de majd Zoli lehet most újra elmondott, hogy Westbrookkal is ugyanez a problémánk, Westbrook kritikán aluli playoff játékos, és gyakorlatilag az ellenfél védelmének táncán kínálja a tervet, hogy mit csinálja a csapat ellen, amikor ő pályán van.
Ez is azzal kezdeném, mert ugye külön kiemelted a két viszonylag fiatalabb, nem is viszonylag mai NBA mértékkel mérve fiatal érkezőt, ugye Monk és Nant személyében. Ha valahogy lesz ebből minőségi playoff rotáció, akkor szerintem ők abban azért szerepelni fognak. Pontosan az általad felsorolt okok miatt. Nem arról van szó, hogy Dwight Howardból, és hát főleg ugye Carmelo Anthonyból nem nézünk ki valamilyen szerepet, mert az utóbbi például hát mondhatni szinte elit floor spacer lett ugye az erőcsatár poszton az elmúlt években. Gyakorlatilag semmi más nem csinálva már érdemben. Időnként ugye beseggel még valakit, és bedob egy nehezebb kosarat, de hát nyilvánvalóan ezt nem szeretnénk, hogy csinálja, főleg nem a playoffban, ahol az AD, az Anthony Davis fog majd, mert kell majd centert játszani. Ugye tudjuk róla, hogy az alapszakaszban meg nagyon nem szeretne már. És tök egyértelmű, hogy a legjobb Lakers line-upokban, hogy ő lesz a center majd a playoffban, és akkor lehetnek majd igazán jó. Szóval ilyen részfeladatokra alkalmasak még ezek a játékosok 10-15 percre beállni, és esetleg megfordítani egy meccset, vagy ha nem is megfordítani, de legalábbis inspirálni a csapatot. Itt a nagyobb probléma tényleg az, hogy miért vitték oda ugye Russell Westbrookot, és nekem is róla azért beszélni kell. Ugye most már tudjuk, hogy gyakorlatilag LeBron maga surprise, nagyon meg vagyunk Leppelzen. Ő maga preferálta Buddy Hield-del szemben, és ennek szerintem a legnagyobb oka az volt, hogy LeBron mindig is imádott olyan csapatokba játszani, ahol volt secondary playmaker, és nagyon-nagyon fontosnak tartotta ezt, még akkor is, amikor sokkal nagyobb terheket tudott cipelni, mint most. LeBron egy nagyon-nagyon intelligens játékos, tehát ne feltételezzük azt, hogy ő azt gondolja, hogy Westbrook játékstílusa a lehető legjobb fit mellé, és nem lehetnek problémák, nem lehet probléma ugye az összecsiszolódást illetően. Nem fogja ezt mondani a sajtóba, de ő ezt nyilvánvalóan tudja, hogy fitre Westbrook dobása és mint floor spacer nyilvánvalóan nem jó fit mellé. De amiben szerintem, hogy a LeBron gondolkodik és a csapata, hogy, és a hozzá a körülötte lévők, és szerintem Pelinka is belátja ezt már, hogy 37 éves lesz decemberben. És ha Westbrook valamire viszont nagyon jó lehet, akkor arra, hogyha LeBron éppen nem játszik, mint a csapat motorja, egy nagy usage mellett fenntartja azt a szintet a playmakingbe, amit ugye LeBrontól megszokhattunk, és erre nagyon jó lesz Westbrook. Kérdés ugye itt az, hogy mi a franc lesz a playoffban. Én el tudom azt képzelni, és Vogelből nézzük ki, mert azért ő elég sokat bizonyított az elmúlt két évben, hogy ugye ilyen stagger line-upokat fog játszatni, tehát ha valakinek a percét megvágja az első negyedben, valakit lehoz, és próbálja majd azért őket, kettőket szétszedni. És hát nyilván a negyedik negyedben fel kell majd rakni ugye Westbrookot, mert, illetve ez is egy jó kérdés, tehát mi van, hogyha ezt így megcsinálja, és tényleg Westbrook egy ilyen dinamó lesz, mondjuk 28-30 percben, de egyszer majd úgy érzi fog el, hogy oké, nekem kell a floor spacing, amit Nantól és Monktól kapok, és mondjuk az a line-up, amiben ugye benne lesz az a két srác, benne lesz LeBron, és ugye Edie a centerben, és még valaki, az működik a legjobban. És az a line-up tudja esetleg a legjobb two-way kosárlabdát is játszani, mert akkor mi van? És, és ez nem fog kiderülni ugye a playoffig. Tehát két kérdés lesz, megmeri-e szúzni fog el, vagy úgy van vele, hogy hát ő Russell Westbrook az MVP, nekem őt játszatom kell. És ha meghúzza, mert van annyira jó edző, akkor hogyan fog rá reagálni Westbrook? Mert én ebben nem vagyok biztos, és ez a legnagyobb félelmem, hogy hiába a nyilatkozatok, ami Westbrooknál egyébként mindig pozitív, tehát ő mindig jó dolgokat mond magáról a szerepéről és a csapatáról, és hogy hogyan játszik alá mindenkinek. Most is azt mondta, hogy meg akarja könnyíteni LeBron James dolgát, ugye nyilván tudja, hogy mit kell mondani. De a kérdés az, hogy ő tényleg meg tudja ezt csinálni majd a pályán. Mert ebből a szempontból nekem azért vannak kérdőjelek.
Igen, nem is kicsik, tényleg. Gergő, feléd is így akarom tovább dobni, hogy látsz ebből playoff rotációt, vagy látsz-e playoff rotációt ebből a csapatba, de azért csak megemlítem, hogy van két játékos, akiről nem beszéltünk, hát az egyik az Talen Horton Tucker, aki valahol egyébként egy nagyon-nagyon szegény ember Westbrookja, ezt viccen kívül, tehát tényleg ott vannak a hasonlóságok, de szóval dobni egyelőre nem tud, és ez megint egy ilyen one way, egy csak védekező játékos, mondjuk ilyen szempontból meg pont nem hasonlít Westbrookra, ezt hozzáteszem, illetve nem beszéltünk még McLangról, nem tudom, hogy akarsz-e Gergő, ő az a második körös, aki, hát sok ilyen cikk is született róla, hogy meglehetősen nagy meglepetést okoz majd, de én őszintén szóval nem hiszek, egy olyan játékosról van szó, aki tud triplát dobni, és ilyen szegény ember szervezőjeként is tud fent lenni a parketten. Bízol akár benne, akár Brownban, a másik jelöltben, aki még a Lakers rotációjába bekerülhetne, ugye Chandy Brown, ezt a nevet kell megjegyezni. Bár gondolom az a válasz leginkább, hogy nem.
Így van, kitaláltad, tehát nem hiszem, hogy pálya közelébe lesznek, maximum, hogyha nagyon sima a meccs, akkor fognak ők pályára kerülni, de lehet még akkor sem, tehát azért még lehet, hogy a keret szűkítése fogják megélni, pláne hogyha még esetleg valahonnan valamilyen nyugdíjas embert kihajítanak a csapatok, mint DeAndre Jordant is ugye, aki borzasztóan szüksége volt rá a Lakersnek.
Igen.
De a másik oldalról viszont, amit akartam mondani, hogy azért szerintem megoldható ez a playoff rotáció. Én szeretem Westbrookot, Én hiszek abban, hogy tudja ő kezelni azt, hogy a siker érdekében hátrébb húzódjon, adjon teret másoknak, és azt is merem remélni, hogy azért a fizikuma ahhoz megvan, hogy a védekezésben ő tudjon azért normálisan, akár playoffban értelmes védekezést produkálni. Ugye azért az OKC-ben nem volt ő, főleg a karrierje elején egy rossz védő, sőt, szerintem a jobb védő között tartozott a posztján.
Ez szerintem annyira wishful thinking volt az elmúlt egy perc, amit végignyomtál, tehát, hogy olyan szinten naívnak gondolom ezt, de legyen igazad, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon reménykedés szerintem, hogy Westbrook például majd védekezésben visszatalál, mert láttuk tavaly is a Washingtonban, hogy voltak ilyen olyan periódusai, 2 perc, amíg tudott jól védekezni, de hogy konzisztensen végigvédekezzen egy meccset, olyat szerintem nem láttunk tőle 8 éve.
Engem csak a védekezésre baj egyébként, mielőtt visszadobjuk a szót is a labdát Gerinek, hanem az elmúlt valami 30 plusz playoff, tehát playoff meccsén, ami azt hiszem 50% alatti TS-sel dolgozik, tehát igazából ő támadásban is már egy borzasztóan limitált szupersztár, és szupersztárt emeljük ki nyilván, mert fénykorában is ekésztük mi is eleget, 5-6 éve, mikor az NBA-t, mikor az MVP-t nyerte, de akkor azért sokkal magasabb szinten játszott, és ez is probléma számomra, hogy még ha tényleg egy mentális fordulatot látunk nála, és lemegy kutyába, ahogy szerettem mondani, és tényleg kőkeményen védekezik, nem dobja rá nagyon a triplákat, vagy tényleg maximum a tök üres sarok triplát dobja rá, akkor se látom, hogy az a játékos lehet, aki úgy kell majd a Lakersnek, hogy együtt tudjon a pályán lenni mondjuk 30 plusz percig a másik duóval. És egyébként meg visszacsatolva még záró gondolatként ugye az egész LeBron-Lakers és LeBron-Lakers és Westbrook kérdéskörre, hogyha LeBronnak, most már tényleg arra van szükség, hogy valaki teljesen levegye a terhet a vállaira, az se jó jel, mert az azt jelenti, hogy az a LeBron már nem az a LeBron, aki bajnokságot nyert ugye akár 1,5-2 éve, és nyilván őt is azért figyelnünk kell árgus szemekkel, mert ugye idő apó, ahogy mondani szokták, még sose veszített, bár Tom Brady mostanában ugye nagyon csúnyán felpofozza őt, de egyébként mindenki más lenyomott még, úgyhogy Brady gyakorlatilag az utolsó, akit meg kell nevelnie, és hát LeBron is azért elindult azon az úton tavaly, ami nem azt mondatja számomra, hogy itt most feltétlenül a legeslegjobb LeBront fogjuk látni innentől kezdve, ami tök normálisan mondom, de itt az a kérdés, hogy ebben a kicsit, ahogy mondtad, és a Kevszra mondtuk ugye, hogy dysfunctional, azért ez a Lakers roster sem feltétlenül rá lett szabva, hogyha itt nem tudja azt a teljesítményt nyújtani, amit régen, akkor nyilván az felvet elég komoly kérdéseket.
Gergő, te például hiszel még a top 3-as LeBronban?
Először is egy ilyen nagyon vicces dolog, hogy ez a Covid milyen jól megzavarta az embereket, hogy Zoli mondta, hogy 1,5-2 éve lett bajnok a Lakers James, hát ez 11 hónappal ezelőtt volt, amikor bajnokok lettek, úgyhogy nagyon vicces tényleg, hogy így mennyire összeszaladtak a dolgok emiatt. Én akkor a tavalyi James tehát teljesen meggyőzött az arról, hogy azért neki még nem mostanában lesz a vége. A tavalyi alapszakasza, szóval, hogy annak ellenére, hogy ugye ez egy nagyon megterhelő alapszakasz volt tavaly, nem csak neki, de ugye nekik a Lakersnél, meg akár a Heatnél is, nekik még durvább volt, tehát az a majdnem egy hónap körüli pihenővel, aztán utána egyfolytában meccseket, azért látszott is. Tehát például ugyanígy ugye az összes olyan csapat, aki eljutott valamilyen hosszabb playoff run-ra Covid alatt, meg a buborékban, az azért mindegyik alul teljesített. Éppen emiatt is mondtam azt, hogy így alul teljesítve is egy 75%-os csapat volt az tavaly, és így is azért LeBron, tudom nyilván, tehát hogy a hype miatt, de azért őróla a sérüléséig az MVP szavazásnál is beszéltek. Nem volt olyan a teljesítménye, nyilván a kora is belejátszott ebbe, de azért tegyük hozzá, annyira azért kellett jónak lenni, hogy ezt így komolyan el tudja mondani több ember, hogy ő MVP esélyes. És nem hiszem, hogy ez a pár hónap ezen változtat. A sérülése az lehet, azt meglátjuk, hogy mennyire sikerült kipihenni. A playoffra egyáltalán nem, tehát ott látszott, hogy azért neki lelassult a mozgása még az abban a playoffba. Egyértelmű volt ott is, hogy hamarabb jött vissza, mint kellett, de muszáj volt. Szóval mi bízok Jamesben, és mondtátok, hogy a Westbrookos egy wishful thinking, de hát ha tehát 11 hónapi bajnokságot nyerő csapatnál azt néztük volna, hogy egy Rondo vagy egy Dwight Howard értelmes számokat hoz, az hasonló wishful thinking volt, mint az, hogy Westbrook valamennyire megemberel magát, szóval miért ne?
Igen, csak az a baj, de ezzel Gergőből csak közzel állhatok, hogy Dwightnak és Rondónak nem lehetett akkora szerepe, mint amilyen Westbrooknak lesz. Viszont Westbrooknak meg nem lehet olyan kicsi szerepet adni, mint amit Dwight Howardnak és Rondónak adtál. Tehát itt ez a legnagyobb probléma, hogy egy olyan játékos, akit játszatnod kell 33-34 percig.
Hát és még a labda is kell a kezébe. Maga az a tény, hogy Westbrook off the ball játszon, az szinte lehetetlen megoldani a playoffban.
Ha van ennek így értelme, Westbrook státusza, meg mint játékosként a megítélése, tehát ő túl jó ahhoz, hogy ne legyen elég rossz ennek a csapatnak, ha őt nagyon sokat játszatott. Tehát Dwightnak már nem volt olyan státusza Rondónak, meg aztán végképp nem, és tényleg őket olyan szerepbe lehetett rakni, ahol ki tudtad maxolni az erősségeiket, és limitálni tudtad a gyengeségeidet. Westbrookot is lehetne ilyen szerepbe játszatni, mint egy energy irányító playmaker a padról, mint egy hatodik ember, akinek adsz 22-24 percet, és szétszeded, és minél kevesebbet játszatod a kezdőkkel, csak ez nem egy 40 milliós játékos, és ez nem Westbrook státusza, amivel ezt megteheted. Főleg ugye úgy, hogy LeBron kérte maga mellé, tehát itt igazából ez a nagy probléma.
Amit én kicsit tartok, hogy ebben a szezonban télen Horton Tucker ezzel a hosszabbítással, ugye évi 11 milliót keres, egy ilyen élő trade exception lesz, tehát a Lakers, hogyha esetleg nem működik jól együtt, még így a nagy hármas, és amellé ugye Horton Tuckert meg végképp nem lehet felrakni, mint hát rossz tripladobó. Aztán az is lehet, hogy megtanult triplát dobni, és akkor hirtelen egy rendkívül értékes játékossá válik a Lakersnek, hiszen a védekezése, a drive-ja, a playmakingje az a posztján teljesen rendben van már most is, de hogyha ez nem működik, akkor például lehet, hogy majd őt valakiért összecsomagolják, mit tudom én, a 26-os pikkel, és szépen elküldik. Szóval, hogy igen, nagyon kicsit ilyen túlságosan all-in, vagy nem is tudom. Nem igazán van meg ebben a jövőkép, ha csak nem gondolja azt az ember, hogy ha majd 3 év múlva nem lesz LeBron, akkor majd AD és Russell Westbrook micsoda páros lesz, de ahogy ennyire all-in vagy, akkor ugye bajnoki címről kell még beszélgetnünk, mondjuk a következő 2 évben legalább egyről, vagy legalább egy döntős szereplésről. És itt jutunk el oda, hogy mennyire lesz ez közel, vagy nem közel a Los Angeles Lakers. Mit várunk tőlük az alapszakaszban? Gergő, először akkor veled kezdeném, és ha akarsz, akkor reagálj az elhangzottakra is.
Arra akartam még mondani, hogy nekem például az elmúlt 2 szezonra Westbrookja, azt tetszett. Nekem az is tetszett, ahogy Harden mellett visszahúzódott, és ugye azért nem tudjuk megmondani, hogy mondjuk ő mire lett volna képes például abban a playoffban, mert ugye ott sérült meg, tehát ő sérülten játszott a buborékban, és ugye ennek itta meg a levét a Westbrook, vagyis a washingtoni szezonnak az elején is. Meg amit még akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy ugye őt azért nagyon régen láttuk a Houstonon kívül egy jó csapatban, mert az OKC sem volt jó, onnantól kezdve ugye, hogy Kevin Durant elment. Én lehet, hogy tényleg wishful thinking, stb. Én azért nem vagyok annyira lemondva róla, mint mondjuk ti, és amit pedig mi is volt a másik, amit mondott Gábor. Mit mondtál az előbb?
Én még itt az építkezés, hogy annyira all-in vagytok, hogy azt tényleg akkor igazolni kell legalább egy döntős szerepléssel.
Ja, hát nyilván, tehát ez elvárás szerintem mindenképpen, és ugye a Lakers megteheti, tehát az a nagy előnye a Los Angeles Lakersnek, mint franchise-nak, ugye, hogy megtehetik, hogy öreg fiúk válogatottal kiállnak, mert ha emlékeim nem csalnak, akkor Jamesnek és Westbrooknak nagyjából egyszerre kifut a szerződése. Addig ugye nem tudnak új nagy szerződést bekötni, és akkor Anthony Davis még a prime-jában ott fog állni magában.
2023-24-ben így van, és akkor valóban csak Anthony Davisnek van gyakorlatilag szerződése, meg egy player optionje tényleg Horton Tuckernek.
És ugye, hát így tudjuk, hogyha akkor lesz egy free agent, nem tudom, azért ennyire nem néztem előre, akkor azért eléggé könnyedén tudja majd a Lakers azt mondani, hogy hát figyelj, itt van Anthony Davis, ide jössz te, és körét pedig építünk egy csapatot, akikkel mehetünk a bajnoki címért, szóval nyilván a Lakers ezért meg tudja azt tenni, hogy gyakorlatilag leszarja, hogy mi lesz a jövőben, és csak a jelenben építkezik. És hát, hogy mit várunk tőlük? Hát én azért azt várom, hogy a bajnoki cím fő esélyeseik között lesznek. Én nem bánom, hogyha az alapszakaszban csak a hazai pályáért megy ez a csapat, akár Anthony Davis egészsége miatt, akár LeBron egészsége miatt, akár egyébként Westbrook is többször volt mostanában sérült, de az megnyugtató nekem mindenképpen, hogy azért talán Westbrookhoz hasonlóan egyedül Wade tudta semlegesíteni James-t, csak akkor még nem kellett, de azóta biztos, hogy nem volt olyan ember, aki ennyire be tudja tölteni azt a szerepet, mint James, mert Kyrie Irving nem azt a játékot játszotta például, mint amit James, szóval nem tudta úgymond helyettesíteni a pályán. Úgyhogy emiatt én úgy gondolom, hogy Jamesnek ez egy lazítósabb szezon lehet, és ezek után és lazítson is. Uh-huh. És ezért is mondom azt, hogy szerintem elég lesz a hazai pályáját mennie az alapszakaszban a Lakersnek, és aztán pedig tényleg a cél nemhogy a döntő, tehát én nem fogok itt szerénykedni. Én azért úgy gondolom, hogy a Nets kivételével senki ellen nem lesz underdog ez a csapat. A Nets mondjuk szerintem nagyon-nagyon-nagyon magasan kilóg ebből a ligából jelenleg, de a Netsnél pedig a sérülés faktor miatt bármikor benne van az, hogy kiegyenlítődnek az esélyek. És emiatt a többi csapat ellen pedig én úgy gondolom, hogy ha nem is esélyes a Lakers, de a rutin tapasztalat és a playoff LeBron miatt senkire nem fogadnék a Lakers ellen a playoffban, a Netsen kívül.
Mm-hmm. Zoli, te esetleg számszerűsíteted is, Gergő azt mondta, hogy a hazai pályáért küzd a csapat, tehát ez egy ilyen 3-6-nak mondhatjuk. Nálad hol végez a Lakers, és egyetértesz a Gergő állításával, hogy a Netsen kívül mindenki ellen inkább a Lakers az esélyesebb?
Ezzel nem. Azzal egyetértek, hogy a Netsen kívül senki ellen nem lesznek komoly underdogok, tehát legrosszabb esetben ilyen egál körüli esélyekről beszéltünk majd szerintem a többi nyugati gigásszal. Hát mondanám, hogy gigásszal, de hát igazából nem lesznek gigászok. Szerintem se keleten, se nyugaton, hogyha lesz gigász, akkor az egy csapat lesz, az pedig a Nets. Esetleg talán a Bucks, de nem tudom, hogyha tényleg most róluk nem beszélünk. Olyan 49-50 győzelmet várok a Lakerstől, tehát azért nem feltétlenül olyan jó győzelmi százalékot, mint a Covid szezonban, ott ugye azt hiszem 52 meccset nyertek, és ott azért kevesebb alapszakasz meccs is volt, egy mennyi, 7-8-a?
70 volt, mert ugye odáig kellett elmenni, hogy meglegyen a szerződés.
Igen, igazad van. Tehát ott azért az nagyon komoly volt, az 52 győzelem, ha jól emlékszem a számra, most azért szerintem lényegesen alacsonyabb lesz a győzelmi százalékok, és ilyen 49-50 győzelmet várok. Azért várom elsősorban ezt a számot, kicsit talán alacsony számot, hogy ezt fognak meg, mert szerintem nagyon sokat ki fogják ültetni LeBront is, és Anthony Davis-t is, és Westbrookot is. Nem feltétlenül fognak rámenni úgy, mint ahogy tavalyi szezonban és az előtti szezonban az első helyre, úgyhogy kb. Oda várom őket. De nyugatot szerintem már kell ilyen 56-57 győzelem is meg lehet nyerni, szóval az is lehet, hogy ilyen 52-53 győzelmet is akár a Lakers elérhet, és ott lehet az ilyen második, harmadik helyen, nem lehetne meg ez sem.
Igen, én olyan negyedik hely környékére várom a Lakers-t, és 50 győzelem környékére én is, ami tulajdonképpen reális azt nézve is, hogy azért most, ha három sztár van, a kiültetések is egy kicsit jobban tudnak körbe menni, tehát elég kevés lesz olyan, ahol tényleg kihúzzák a dúót, és mind a hárman üljetek le. Azt gondolom legalábbis, aztán meglátjuk. Úgyhogy emiatt is azt hiszem, hogy ez az alapszakaszban most jobb csapat lehet, mint a rájátszásban, ami eddig abszolút nem volt jellemző a Lakersre, épp fordítva. Viszont az alapszakaszban is már problémás lesz a védekezésük, ahhoz képest, ahol ugye voltak, tehát ez egy teljesen elit csapat két éve védekezésben, nagyon-nagyon durva meglepetés lenne, ha ez megismétlődne, és top 5-ben maradnának például. Inkább azt mondanám, hogy 10-15 között, és ez is meg az Anthony Davis és Frank Vogel iránti respektem, de támadásban azért ez jó lehet, főleg alapszakaszban nagyon ez a csapat, hát ha tudnak rohanni. És ezért az alapszakaszban tudjuk jól, hogy még nem lesz annyira, hogy is mondjam, csak specifikus védekezés, hogy Westbrookot feladják 5 méterre, hogy dobd el a triplát, mindenki mást fogunk, LeBron duplázzuk, egy-két csapat meg fogja csinálni, a csapatok nagy része nem. A playoffban viszont ez megtörténik, és ezért én a playoffban nem vagyok most bizakodó, azért nyilván meg kell néznünk, hogy ez a szezon hogy alakul, hogy mit találnak ki Vogelék. Westbrook lehet, hogy gyakorlatilag centert fog játszani, ugye ahogy Houstonban megpróbálták vele, egyáltalán nem lehetetlen, úgyhogy addig mindenképpen megvárnám a az értékítéletemet a Lakers playoff esélyével kapcsolatban még legalább egy, nem tudom, 2-3 hónapnyi Westbrookkal együtt játszást így megnéztem, de most jelenleg én nem vagyok bizakodó, és abszolút inkább Zoli véleményén vagyok, hogy bár nagyon underdogok nem lesznek senki ellen, de az nem igaz, hogy a Netsen kívül mindenkinél esélyesebbek. Úgyhogy hasonló helyre várom őket, mint Zoli, és igazából Gergő is, ugye te is ezt mondtad, hogy hazai pályáért küzdeni, ez akkor valahol itt a negyedik hely környéken állad is.
Igen, negyedik, harmadik hely környéke. Nagy kérdés vetődött fel bennem, nem tudom, hogy erre tudtok-e válaszolni, de valószínűleg lesz olyan felállása a Lakersnek, ahol ugye 5 Hall of Famer lesz egyszerre a pályán, hogy így mostanában volt ilyen, csak szimplán ezen így gondolkoztam, aztán hátra tudtok segíteni, nem itt eszembe senki.
A Nets az állhatott fel úgy, hogy egyszerre volt a pályán Griffin is és Aldridge? Ide Aldridge nem lesz Hall of Famer.
Griffin se szerintem.
Lehet, hogy Griffin se, igen. Jó, akkor ez...
De hát ők simán, ne ügyeskedjétek, mind a kettő Hall of Famer lesz.
Hát Aldridge szerintem azért az lesz, az majdnem biztos, de most gyorsan ránézek az esélyekre.
Blake 1000%, hogy Hall of Famer lesz, vagy 8-szoros, vagy 10-szeres All-Star.
Igazad van, és ráadásul ugye olyan rookie éve volt, ami megint csak egy ilyen külön történet.
Akkor megvan a válasz.
Akkor valószínűleg volt.
Blake Griffin gyakorlatilag a erőcsatárok Vince Carter-e. Tehát 54% a Hall of Fame probability, de hányszor, egy, kettő, hát még nem olyan nagyon sokszor, hogy egy, kettő, három, négy, öt, hat.
Aldridge lehet, hogy nélkülsebb.
Rá tudsz keresni?
Akik még nekem eszembe jutottak, de szerintem Iguodala miatt a Golden State-nél ez nincs meg.
Igen.
Igi nem lesz hol.
Igi nem lesz.
Na mindegy, majd lehet, hogy
hozzászól. Mind a kettőnek ilyen 50% körül van, tehát ilyen valamelyikük jó eséllyel az lesz, de lehet, hogy mind a kettő, vagy lehet, hogy egyik sem, tehát ilyen pont ilyen 50% körüli a probability.
Én azt gondolom, hogy mind a ketten azok lesznek, úgyhogy gyanújtam, hogy azon az egy-két meccsen, ahol ez megtörténhetett, ott meg is történt ez az 5 Hall of Famer felállás. Jó, hát mondjuk a Lakers nem feltétlenül lesz ezzel kisegítve, mert itt az 5 Hall of Famer, kire gondoltál, Gergő, Rondóra? És Carmelo Anthonyra? Hát... Dwight Howardra és Carmelo Anthonyra. Igen. Már megijedtem, hogy Rondóra gondolsz, bár ugye neki is van azért esélye. Én azt hiszem, hogy nagyjából a végére értünk a mai műsorunknak, és két kicsit vegyes megítélésű off-season-en van túl ez a két gárda, úgyhogy Gergő, sok kitartást kívánok majd ehhez az évhez neked, és remélem, hogy egy kicsit többet tudsz majd NBA-vel foglalkozni.
Én nagyon izgatott vagyok, engem nagyon érdekel, hogy fog kinézni a Lakers, szóval az elején biztos, hogy bele fogok csapni teljes intenzitással. Aztán remélem, hogy nem fogok csalódni, és akkor egész szezonra kitarthat ez a teljes intenzitás. De engem nagyon érdekel, hogy fog kinézni ez a csapat, és én nem vagyok túl pessimista, nem vagyok teljesen optimista. Leginkább azért is mondtam én azt, hogy nem lesz senki underdog a csapat, mert azért most Nyugat eléggé meggyívült, ugye, ha jól tudom, akkor ugye Denver, vagyis hát az biztos, hogy Denverben nem lesz Jamal Murray, és nem tudom pontosan, már régen olvastam, de szerintem Kovály sem szezon elején nem nagyon fog.
Nem lesz, szóval Max legkorábban március környéken téret.
Nem, hogy a szezon elején nem lesz, igen.
Igen, akkor jól gondoltam, hogy ez egy hosszabb, tehát hogy emiatt is mondtam azt, hogy igazából Nyugaton, de nem nagyon lehet mondani olyan csapatot, mint eddig volt a két Los Angeles-i például.
Szerintem 3-4 csapatnak is van nagyon jó esély az első helyre, akár, tehát tényleg teljesen nyitott lesz, és garantálom, hogy senki nem fogja elérni a 60 győzelmet. Nagyon-nagyon meglepett. Talán a Jazz.
Hát én azt akartam mondani, hogy a Jazznek szerintem erre reális esélye van.
Reális, de nem várjuk azért szerintem feltétlenül.
Hát én megkockáztatom, hogy de várom. De ez nyilván olyan 50-50.
Ahogy mennyit nyertek? Százalékosan?
Tavaly e körül, tehát majdnem elérték volna 60 győzelmet százalékosan, csak azt gondolom, hogy most annyira jó alapszakasz csapat lesznek.
Hát igen, ők odaérhetnek, tény.
Úgyhogy jó, hát ezt látjuk most Nyugaton, és már nem kevés nyugati élcsapatot is átbeszéltünk, de jövünk a többi gárdával is hamarosan, és Pándi Gergő, köszönjük szépen itt a Cleveland és a Lakers elemzését, meg hogy végre újra a vendégünk lehettél.
Én köszönöm a lehetőséget, jó volt újra beszélni NBA-ről. Sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Geri, sziasztok!
Zoli, mi pedig toljuk a nagy üzemet tovább. Most én még nem vagyok benne biztos, hogy ki lesz az a két gárda, akivel kedden vagy szerden foglalkozunk, de minden esetre jövünk jövő héten is két adással, ennyi a biztos.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tehát igyekszünk, és majd a következő adásban mindenképpen sorsolunk már, ezt most megígérem. Ezen kívül pedig, hogyha ebben a sorsolásban szeretnétek részt venni, és nyerni egy sapkát, egy pólót, mikor mit szokott adni nekünk a Rep City a páratlan hónapokban, akkor Patreonon tudtok minket támogatni. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Minden jót, sziasztok!